Tiszteltem, hölgyeim és uraim, kis Robert Richard vagyok a műsorvezető. Önök a világszámot hallják itt az Inforádióban, és Üzbegisztánnal folytatjuk, ahol tényleg nagyon fura az utak állapota, mert vannak új építésű, olyan strádaszerű utak is, de hát mellette ilyen félig kavicsos, félig keményre döngölt földes utakon is mentünk, és hát a sivatagon átvezető utakon bizony ellenőrzési pontokat is felállítottak néhány helyen. De az kétségtelen, hogy semmiféle atrocitásról nem mesélhetek, abszolút minden biztonságos volt. Hozzáteszem, amíg eljutottam például Üzbegisztánba, hát ez is nagy kaland volt, először kimentünk Bécsbe, onnan elrepültünk Moszkvába, Moszkvából Taskentbe, másnap Taskentből Urgencsbe helyi járaton, ami egyébként nem volt olyan, mint amilyennek gondolnánk. Én utaztam annak idején ilyen belföldi orosz járatokon, ahol a kecskét még kikötötték így a szék mellé, és ahogy szállt fel a gép, szorult a hurok a kecske nyakán, és akkor így mekegett, és egyre inkább folytodott el a mekegése, meg olyan is volt, ahol fölpakolták a tyúkokat ketrezbe, de ennek a világnak már vége. Most már a modern repülésben bizony még azt kell mondanom, az üzbék légitársaságnál is csak jókat tudok mondani, minden előírást betartva, teljesen jól működő biztonsági övvel lazán tudtunk utazni. Hát ahol még ezek az elvek nem működnek, az nem Ázsia, meg nem Oroszország, meg nem Üzbegisztán, hanem elsősorban Afrika jó néhány helye, ahol azért olyan repülőgépeket is használnak, amelyek láttán egy európai átlagos turista inkább elszörnyed, mint hogy utazzon vele. Minden esetre tényleg nagyon-nagyon érdekes volt számomra, hogy Urgencsből még busszal, aztán Kivába tovább kellett utazni. Ez is érdekes volt, de a járatok kényelmesek, jók, az út hibátlan. Az üzbék vízumhoz fotó egyáltalán nem kell, viszont fontos kitölteni a vámnyilatkozatot, és ezt komolyan is veszik. Úgyhogy ha a fényképezőgépünket vagy egyéb elektronikai készülékünket ki akarjuk hozni az országból gond nélkül, akkor ezeket fel kell tüntetni belépéskor egy papíron, és azt is, hogy mennyi dollár van nálunk. A turistákat nem sűrűn szokták vizsgálni, de természetesen azért előfordulhat ilyen is. De most már térjünk rá a mesés városokra, a három legérdekesebb: Bukhara, Szamarkand és Kiva. Hát persze ott van még Taskent is, meg Urgencs, mesélhették még sok-sok minden másról, de Bukhara, Szamarkand és Kiva a fontos civilizációs központok, ősi civilizációs központok. Bukharát például már 5 évezrede lakják. Régen a Sejem útnak volt fontos állomása. A Sejmet Kínából hozták, és innen tovább vitték Isztambul felé. Majd Isztambulból elvitték Velencébe és Rómába egy másik útvonalon, onnan pedig a különböző európai városokba. És hát persze mindig egy pici árra is rárakódott a Sejemre, ezért lett a végén elképesztően drága. Mert alapvetően Kínában még nem volt olyan drága. Ez most is így van egyébként, tudjuk jól. Csak most már nem Sejem útnak hívják. A régi Sejem úton rengeteg épület szolgálta a kereskedők kényelmét, ezekből sok megmaradt. A mecsetek, a minaretek is csodálatosak ezekben a városokban. Bukhara, Szamarkand és Kiva közül Szamarkand a legkönnyebben elérhető a fővárosból. Itt gyönyörű mecsetek és kék drap épületek vannak. Itt a legjobb az infrastruktúra egyébként. Nekem a kedvencem egyébként a harmadik történelmi város, Kiva, az is a Sejem út állomása volt, és hát azóta sem változott túl sokat, olybá tűnt számomra, mert tényleg itt még a régi erődben sétálgathatunk, a házatnak az építése is olyan, hogy lehet akár 500 éves is, gond nélkül csinálhatunk egy olyan filmet, hogy nem kell díszletet szerveznünk sehol sem. Nyugodtak, kedvesek az emberek a turistákkal. Előfordult olyan, hogy fényképeztük a helyeket, kipróbáltunk egy hangszert, felpróbáltunk egy kucsmát, és amikor akartam adni egy kis baksist, hát tudjuk jól, hogy Egyiptomban, ha nem adunk ilyen szituációba, akkor hazáig követ, akár Pestig is, ha teheti. Szóval a lényeg az, hogy nem fogadtak el pénzt például. Ha nem mondták, hogy hát most végül is felpróbáltuk, meg fotót csináltunk, miért kell nagy pénzt adjunk. Nyilván azért ez nem általános, de ilyen is előfordult. Nem rontották el annyira a turisták még az üzbégeket. Kivából busszal mentünk tovább. Hát itt tényleg voltunk olyan úton, hogy ahhoz képest egy átlagos erdélyi útvonal az autópályának tűnik. De azért elmondták, hogy a németek egyre másra új utakat építenek, de hát van olyan rész, ahol még ez nem készült el. Ott kátyuk ezrei között botorkálhatunk. Nagy az ellentét a vidék és a főváros között Üzbegisztánban. Taskentban például olyan jurtában is voltunk, bocsánat, Taskent, tudni kell, egy kellemesen modern város, metróval, mindennel, de jurtát még mindig csinálnak jó pár helyre, mert hogy az egyikben például plazma tévé működött, légkondicionálták az egészet, télen meg padlófűtés melegítette a helyiséget, tehát inkább ilyen szórakoztató központként építenek párat. A falvakban ugyanakkor a mosdók, ha vannak egyáltalán, és nem pedig az open air toalett működik, akkor kőkeményen ingerkeltőek ezek a helyek. Átszeltük a Kazalkum sivatagot, és láttuk a híres folyókat is. Az Amudarja és a Szirdarja táplálják az Aral-tavat. Az Amudarja már korán sem akkora, mint régen. Még gyerekkoromban azt tanultuk, hogy hát milyen hatalmas folyamok az Amudarja meg a Szirdarja, csak hogy a szovjet időkben kitalálták, hogy gyapott földeket fognak csinálni a sivatagos területből. El is kezdték csatornázni a területet, és elvezették a két folyó vizét. Ennek az lett a következménye, hogy gyapotot ugyan tudnak termelni, meg van is, viszont az Aral-tó elfogyott. 2000 körül ketté vált az Aral-tó, aztán most már azóta négy részből áll, a középső területe teljesen kiszáradt, elsivatagosodott, és van még egy-kettő része az Aral-tónak, ahol még egyáltalán látszik a maradványa, gyapot viszont van a sivatagban. Egyébként ez a sivatag nem olyan, mint a Szahara, tehát ne úgy képzeljék el, hogy mindenütt homokdűnék vannak, és akkor oda próbáltak meg gyapotot termeszteni, hanem azért jelentős része kavicsos, tüskés, növényekkel tarkított terület, tehát eredetileg is valami azért nőtt itt, tehát egy kicsit kopáros, kavicsos táj, de azért felfeltűnnek bozótos területek, bokrok. A birkák például el tudnak egy ilyen területen még legelészni, úgyhogy azért nagyon sokan birkákat tartanak. A kősivatag közepén pedig egy betoncsíkon közlekednek a teherautók, a kamazok, a hatalmas orosz gépjárművek, de ezekből rengeteg van Üzbegisztánban. Üzbegisztán területén kánságok, emírségek voltak régen. Kirgizek, üzbégek, kazahok, tadzsikok, türkmének éltek itt. Aztán a 20. században létrejött Türkisztán. 1929-ben a Szovjetunió részeként hozták létre Üzbegisztánt. Ez az Üzbegisztán, Kazasztán, Türkmenisztán felosztás a helyiek szerint szovjet találmány, ők jelölték ki a határvonalakat, és ők nevezték el a köztársaságokat. 1991-ben Üzbegisztán független lett. A történelem könyvekben a dicső múlt részének tekintik, amikor régen Buharában az emír, Kívában pedig a kán uralkodott, és külön tanulják a buharai történetet meg a kívai történetet. A városok urai szerettek palotát építeni, és mindig sürgették az építészeket, mesés épületeket is emeltek. Nem véletlen egyébként, hogy mindenki kapkodott, mert nagyon sok trónviszály volt. A legenda szerint a kívai kán egyszer építészeket hivatott, és megkérdezte, hogy ki tudja megépíteni egy év alatt a palotáját. Az egyik híres építész azt mondta, hogy csak 15 év alatt tudja megépíteni, erre a kán lefejeztette. A másik híres építész kijelentette, hogy 7 év alatt tudja megcsinálni, a kán őt is lefejeztette. Végül az egyik tehetségtelen és a lumpenségéről híres építész azt mondta, hogy hát természetesen 1 év alatt is meg tudja építeni. Eltelt 10 hónap, amikor hivatták az uralkodó emberei ezt az építést, és hát látták, hogy sehol nincsen a palota, az alapok is alig készültek el, ugyanakkor az előleg teljesen elfogyott. Kiderült, hogy az építész táncos nőket tartott, evett, ivott, jól érezte magát, és elverte az egész pénzt. A miniszter dühösen megkérdezte, hogy lehetséges ez. Az építész válasza az volt, hogy hát a palotát úgysem lehet megépíteni egy év alatt, akkor meg nem mindegy, legalább jól élt, mielőtt lefejezik. Eltelt még néhány hét, és a háborúban meghalt a kán. A következő kánnak ezt ágában nem volt új palotát építeni, úgyhogy semmi baja nem lett az építésznek. Innen ered az az üzbég mondás, hogy mindig mindenre igennel kell válaszolni, ha munkát ajánlanak. Ha megbíznak egy feladattal, mondd, hogy elvállalod, mondd, hogy igen, fizessék ki az előleget, aztán valahogy csak megoldódik majd a dolog. Timur Lenk volt a leghíresebb uralkodó. Elfoglalta az egész környéket, és az utódai uralkodtak a 16. század elejéig. Több feleséget tartott, és ő is szeretett építkezni. A kedvenc felesége egyszer elhatározta, hogy mire az ura hazatér a csatából, meglepi őt egy új palotával. Meg is bízta az egyik építészt, hogy fejezze be a félig már elkezdett épületet. Hát az építész azonban csak akkor vállalta, hogyha a gyönyörű nő ad neki egy csókot. Először ezt nem vállalta az asszony, helyette hozatott 40 tojást, és azt mondta, mindegyforma, teljesen mindegy, melyiket választod, a nők is egyformák, kérj csókot mástól. Erre hozatott az építész egy pohár vizet és egy vodkát, és azt mondta, hogy mindkettő egyformának tűnik, de az íze mégis más. Arra utalt, hogy a gyönyörű nőtől teljesen más a csók, mint egy közönséges asszonytól. Végül azért, hogy elkészüljön a palota, Timur Lenk felesége vállalkozott arra, hogy megcsókolja őt az építész, de csak egy párnán keresztül. Azonban annyira szerelmes volt a férfi, hogy a csókja átégette a párnát, és sebet ejtett az asszony ajkán. Timur hazatérve haragra gerjedt, és elrendelte, hogy a feleségek ezentúl fátylat hordjanak. Így minden formáját kizárják a kísértésnek. Ettől kezdve hordanak a muszlim nők fájtlat, így szól a legenda, úgyhogy lényegében a fátyol hordása az üzbégek szerint Timur Lenk uralkodására, meg a feleség, a kikapós feleség a férjára vezethető vissza. Az üzbék házasságoknak egyébként a helyi idegenvezető elmondása szerint nagyjából 30%-a szerelmi házasság, 70%-a pedig üzleti alapú. A lányok általában 18 évesen mennek férjhez, a fiúk pedig 21-26 év között nősülnek. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!